Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Tímár Ágnes, cisztercita szerzetes, mintegy 6 évet ült börtönben. Megjelent egy könyv, Utak és útvesztők címmel, amelyben összefoglalja Lénárd Ödön jezsuita pap írásait egybegyűjtve. Mit is jelent a keresztény hit számára az üldözés időszaka? Amint elmondja, többek között azt, hogy Krisztus hitében egyek voltak a börtönben a legkülönfélébb felekezetű emberek. Tímár Ágnest hallják.
Állandóan és alapvetően a hitünkről van szó. Mindig másról beszélünk. Mindig politikai dolgokról van szó, mindig ilyen-olyan eredményességről van szó, hogy megéri, nem éri meg, hogy mi lett volna, ha, hogy végül mégiscsak a megalkuvók, azok mentették át a jövő számára a hit feltételeit, ez így nem igaz. Ez teljes tévedés, és mindig csak arról van szó, hogy hiszünk vagy nem hiszünk. Ha hiszünk az Istenben, akkor történhet velünk akármi, mert ha másút nem, akkor a túlvilágon ez világos lesz előttünk. Azok, akik a besúgást elvállalták, mind azt mondják, hogy ők nem adtak le olyan jelentést, ami ártó volt. Aki végigcsinálta az AIH-nak a kihallgatási rendszerét, az nagyon jól tudja, hogy egyetlen közömbös jelentés sincs, mert ha azt jelentették rólad, hogy milyen színű zokni volt rajtad, üvöltve rúgták a széket, amin ültünk, hogy maga hülye, hát zöld zokniba volt, hát még ezt is tudjuk.
Hát félelmet keltettek vele, ez a dolog lényege.
Félelmet keltettek vele, és azt a benyomást keltettek, hogy mindent tudnak. Nem ok nélkül került bele az evangéliumba a Péter esete, és ez nagyon megerősít bennünket, hogy még egy tagadás után is lehet valaki az egyház talpköve.
Nagyon megdöbbentő történet a könyv elején rögtön, amikor valaki Rómában van, és végül is elhatározza pontosan a Péter története miatt, igen, hogy hazatér Magyarországra.
Egy magas beosztásban lévő agrár szakember, aki kint volt Rómában, amikor elkezdődtek a Földművelési Minisztériumnak a perei. Kapott ő egy rejtjeles táviratot Budapestről. Biztosan letartóztatják, ha hazajön, ha gondolja, maradjon kint. És ugyanakkor megajánlották kint a FAO partnerek, hogy megfelelő egzisztenciát biztosítanak a számára, felesége is vele volt, gyerekük nem volt. Kiment és járta a várost, összeesésig ment. Mikor egy pillanatban fölnézett, akkor a Via Appiana Vubadis kápolna előtt találta magát. És rögtön tudta, hogy mit kell tennie. És hazajött, és tényleg elítélték 6 évre. Így történt.
Hogy a Quo Vadis kápolna Péternek erre a döntésre utal.
Amikor a keresztények Rómában meg akarták menteni, látomásban vele szembe jött a Krisztus, és kész, Uram, hova mész? És azt felelte neki, megyek újra megfeszítetni magam, mert elmész.
Ez azért döbbenet, mert a mai fogyasztói világunk, az egész világ arról szól, hogy túlélni, jól élni, meglenni. Ma semmi nem erről szól. Ez egy iszonyú kontraszt.
Mindent letagadnak október 23-i események után. Azok az emberek, akik ott voltak, nem nagyon emlékeztek az 50 év előtti eseményre. Nem voltak szemtanúi, de amikor velük történtek ezek a dolgok, akkor megtapasztalták, hogy ilyen van. És amikor pár nap múlva a környezetük azt is letagadta, ami velük történt, hogy kifolyt a szemed, hát ki tudja, mi történt, hogy rögtön megkérdőjeleződik minden, amint a saját egzisztenciális helyzetét érinti valakinek. Ami rövid távon tönkretesz bennünket, az hosszú távon meggyógyít. És ha másút nem, az örök életben biztosan meggyógyít, de még ezen a földön is hosszú távon a hívők dolgai elrendeződnek, és ez ad egy olyan fajta belső békességet és nyugalmat, amit semmi más nem tud megadni.
A könyvben szerepel is, hogy nem cserél senkivel, tehát hogy ennek így kellett történnie.
Igen. Mindaz a látás, ami bennünk összeállt ezeknek az eseményeknek a során, akkora érték, amivel sem pótolható. Az évtizedek múlásával a testvéreink oldaláról szenvedjük el ugyanazt, amit az üldözők oldaláról elszenvedtünk, és azért ez nehezebb. Nem csak akkor volt nehezebb, amikor hazajöttünk, és félelmében mindenki elfutott előlünk az utca másik oldalára, és nem, hogy segített volna megismerni, nem mert, de hogy most, amikor már tulajdonképpen nincs mitől félnie, még mindig csak elkeni az eseményt, és úgy csinál, mintha mi lennénk hülyék. Döbbenet a számomra az is, hogy úgy csinálnak mindig, hogy védeni kell azokat, akik támadtak, akik elaljasodtak, akik eladták magukat, ezeket kell védeni. Akiket ennek következtében meghurcoltak, azokat ma is, mintha újra támadnák, hogy ez vajon miért van, és csak azt tudom gondolni, hogy mert lényegében az Isten országa, a hit és a hitetlenség áll egymással szembe, és nem lehet félig a hitetlenség oldalára állni. És ezt nagyon jól tudták az ellenfeleink mindig, hogy így van, és ezért volt olyan nagyon fontos az az első lépés, hogy valaki az oldalukra álljon. Következő lépések egyre könnyebbek voltak, az egyik döntés a következő döntést készíti elő. De a kereszténységben, az evangéliumban az a legnagyobb segítség, hogy az evangéliumban látszik, hogy nincsen olyan pillanata az ember életnek, amikor megállni és megfordulni nem lehet. Minél később fordul meg az ember, annál több energiát kíván, de megállni és megfordulni mindig lehet. Jó az igaz dolog mellett megmaradni. Lehet, hogy egy pillanatig kellemetlen, de utána hát egy akkora békességet és akkora örömöt hoz, de hiszen egy kisgyerek, aki elkezd hazudozni, és valahol megáll és bevallja, utána megkönnyebbszik, és kacagó boldog lesz, hát ezt minden anya tudja. Ez az emberi természet, ilyennek teremtett bennünket az Úristen.
Ugyanakkor ezt ki is használják. Tehát ez a nehezemben a lengyel esetben, hogy egyfelől van szinte egy ordító ilyen végre valakire lecsaphasson, és végre valami papírt előhúzhasson, és lebegtesse a világ sajtóban, mint hogyha ez lenne az óriási nagy hír. Másik oldalon meg ott áll egy gyenge ember. Legalábbis valahogy így látom én.
Igen, de a gyenge ember mellé sorakozik azután az egész kereszténységnek az ereje, mert a bűnbánat óriási erő, és az igazság akkora erő, ami semmihez sem lehet hasonlítani. Egy fantasztikus, hogy mennyire kihasználja a gonosz az emberi gyöngeségeinket. Ha elindulunk a Krisztus után, akkor az az út végigjárható.
Hogy született ez a könyv?
Ez egy örökség. A Lénárd Ödön meghalt, mielőtt le tudta volna írni ezt a könyvet, és ennek a munkáját teljesen rám hagyta. Nem tudom, hogy kifedezte föl kit, hogy én csodálkoztam rá, hogy ehhez az emberhez érdemes menni és kérdezni tőle, vagy pedig az a tanárember ránézett egy fiatalra, akiről látszott, hogy árva és senkie sincs, és megpróbált segíteni, de akkor kezdődött el, amikor 16 éves voltam. Elvitt az édesanyjához, a testvéreihez, és a család engem kvázi örökbe fogadott. A 60 évből azért 20 évet börtönbe volt, és én is 5-5 és felett. Egyformán gondolkoztunk, hogy teljesen beszéltünk egy dologról, azt egyeztettük, kiegészítette.
Nagyon jó a könyvben az, hogy van egy menete, de mégis ilyen szemelvények.
Az, hogy tanárember volt, ez érződik a könyvben is, amelyik az elmondott törvényszerűségeket példával igazolja. Meg akarta fogalmazni azt, hogy mi történt velünk keresztényekkel ezekben az évtizedekben, és a dolog azért nem lineáris. Az élet előrelép, visszalép, ismétlődnek történetek, és az, ahogyan ő saját élményanyagot hoz, ez visszaegyen ennek a kornak a levegőjét, sokkal egyszerűbb az embernek a sajátjáról beszélni, az letagadhatatlan, hogy megtörtént. 10-100 másik hiteles példát lehetne hozni, és megmaradtunk a magunké mellett, hogy senki ne érezze azt, hogy őt kiszolgáltatták. Minden felhozott példának levéltári igazolása van.
Van egy nagyon érdekes mondat ott az elején, hogy ugye ez Lénárd Ödön története, de hát ezt egy társadalomtól ezt nem lehet elvárni. Mindenkitől nem lehet elvárni.
És mégis el lehet várni, mert Krisztus meghalt, értünk, és mindegyikünkért egyenként meghalt. Valahol magunknak kell megélni a magunk életét, becsületesen, tisztán. És ezt nem lehet azt mondani, hogy ez engem nem kötelez, mert engem nagyon sokat foglalkoztatott az elmúlt időkben az a történet, hogy a Krisztus 5000 embert jól lakatott kenyérrel. És amikor elindult a kereszt útján, hol volt az az 5000 férfi? Ha semmi mást nem tett volna ez az 5000 férfi, nem beszélve a gyerekekről és az asszonyokról, csak hangtalanul megy mögötte, amikor viszi a keresztet. Mit tudott volna csinálni az a néhány római katona? És nem kellett volna, hogy ne halljon meg, csak valahol vele együtt végigjárni azt az utat. De hol voltak? De aki bajba van, ott vákuum támad, mindenki elmegy. Az egyik legsúlyosabb élményem az volt, amikor 61-ben minket letartóztattak, és azt én nem tudtam, hogy másnapra a püspöki kart összehívták. Pár nap múlva nekem megmutatták és felolvasták az elítélő körlevelet, amit a püspöki kar adott ki velünk szembe. Azt mondták, nem csak az állam ellen, hanem az egyház ellen is cselekedtünk, és ezért ők bennünket elítélnek. És ezt azt mondtam, ez lehetetlenség, ez nem igaz, és nem hittem el nekik. És aztán, amikor az levéltáranyagból megtapasztaltam, hogy ez így volt, hát nagyon-nagyon nehéz volt. Egy akkora csalódás, hogy ez lehetett, és akkor sem csalódik az ember sem az Istenben, sem az egyházban, hogyha ez lehetett. Az egyház is emberekből áll, és nem tudom, nem ismerem azokat a személyi összetevőket, ami miatt valaki elad. Ha újra eljön a Krisztus, találja a földön hitet, és kell, hogy találjon. És ez nem számok kérdése. Én nem tudom, hogy mi lesz, hogy egy apokaliptikus vég felé halad-e ez a föld, hogy mi lesz, ezt nem tudom. De azt tudom, hogy igent és nemet lehet mondani ma és tegnap és holnap. Ezen múlik az emberi életnek az igaz volta is. Kell tudni nemet mondani. Aki ki tudja mondani az igent az Isten mellett és a nemet a kísértésre, megkönnyebbül és boldog lesz. És érdekes ez a lengyel történet is, hogy valaki, aki azt mondja, hogy azért írta alá a besugást, mert külföldön akart tanulni. Hát nem feltétlenül kell külföldön tanulni. Kereszténynek megmaradni, az feltétlenül kell. És tiszteletre méltó, hogyha nem az első lépésben, ahol könnyebb lett volna, hanem egy második, harmadik lépésben tud egy ember megállni, és azt mondani, így történt, nagyon sajnálom, ez tiszteletre méltó. Nincsen az a pont, ahol nem lehet megállni.
Hogy miért nem tudják? Nem tudják. Tehát sorozatosan nem találunk embert, aki azt mondaná, hogy ez történt. Sajnálom.
Azért csak van. Amikor a Miklós Imrével fölvett interjút végigolvasta, minthogyha egy első áldozó kisfiú mondaná az élményeit, és megnézzük a levéltáranyagot, látjuk, hogy milyen módszeresen, milyen következetesen akarta tönkretenni a hitet.
Ő volt az államegyházi hivatal utolsó vezetője.
Igen. És az ember azon is elcsodálkozik, hogy a feltevő, a kérdést feltevő keresztény miért megy bele ebbe a játékba? Hogy egy halála előtt lévő embert az utolsó szakaszában nem lehet megkönnyebbíteni avval, hogy igazat mondjon. A kérdések föltevésében is van valami, ami nagy felelősséget jelent. Igen. Hogy egy-egy ember tönkrement a börtönbe, és utána nem tudta jól folytatni, ez messze menően jobban megérthető és mentegethető, mint amikor az ország főpapjai nem állnak ki a hit mellett, és nem állnak ki az övéik mellett, a papjaik mellett.
És mégis szerepel a könyvben egy megdöbbentő különszedett mondat, hogy az evangéliumnak az egyik legkevésbé betartott mondata, hogy ne ítéljetek. És végig ott fut ez a szál a könyvön, ami azért megdöbbentő.
Föltétlenül, mert a tények megállapíthatók. De hogy miért és hogyan és milyen együtthatókkal, ezt csak az Úristen látja át. De a tényeket azért meg lehet állapítani, és meg kell állapítani. Kérdezd meg azt az embert, akinek mind a két szemét kivitte a gumilövedék. Hogy neki kivitte a szemét a gumilövedék. Hát kivitte. És hogy előtte ő mit csinált? Hát azért ez megállapítható, hogy kiment a szeme. És az is megállapítható, hogyha valaki elveszíti az önuralmát, és maga elkezd ütni, ez megállapítható. Ki miért felelős, és milyen arányban vannak a dolgok. Kamaszkorba gyerekekre rájön, hogy az iskolába elkezd radírgumit lopni, vagy ezt-azt, és ezt a kérdést kell tudni megoldani egy szülőnek, hogy na nézzük meg, tényleg elhozta, hát honnan vetted ezt a gumit, és miért? És ki lehet húzni a gyereket abból a szakaszból, csak nem durván, és nem igaztalanul, hanem jól kell tovább segíteni, de egy társadalmat is. És ha megnézzük a Ciprián történeteket, de lapsis, az elbukott, akkor elmondják, abban az időszakban is voltak emberek, akik nem tudtak megállni. És a keresztény közösség megállapodik önmagával, hogy ezt a kérdést hogyan kezelje. És nem lökik el azt az embert, aki bűnbánattal néz arra, amit tett. De minden megbocsátásnak az első feltétele a beismerés és a bánat. Hát nem tudok megbocsátani annak, aki azt tagadja, hogy valamit megtett. Belém döfött egy kést, a hátamba áll a kés. Na most jó, hát megbocsátok annak, de ha nincs ember, aki ezt belém döfte, a kés bennem van, hát megbocsátok, de kinek? Ezek a dolgok nagyon egyszerűek tulajdonképpen, ha egyszerűen nézzük, akkor lesz bonyolult, ha vezet bennünket egy elképzelés, hogy hogy mászok ki belőle, hogy kenjem el, akkor nincs tovább. A 61-es ügyben a jegyzőkönyveinket egy Bartos István nevű őrnagy írta mindig alá. Ez volt az igazi neve, azt nem tudom, valószínűleg nem, de ez mindegy a történetben. 2003 karácsonyán bementem a Váci kórházba, ott töltöttem a szentestét és a karácsonyra virradó éjjel. Azt gondoltam, a börtönökben, a kórházakban ezek a legnehezebb idők. Biztos van haldokló, aki mellett egyszerűen csak ott lehetek, a családja helyett jelen lehetek. Valahonnan innen a Galga vidékről egy néni ott feküdt, és nagyon rosszul volt. Adj egy nyelet vizet, adtam egy vizet. Csendben, hangtalanul ott imádkoztam, és ott voltam mellette. Jött a nővér valamikor 1:30 előtt. Tehetetlenségébe egyszer a nővér rákiabált, hogy Bartos néni, megállt bennem az ütő. Ők rajtunk keresztül találkoztak a Krisztussal, a kereszténységgel. Abban az időszakban, amikor engem elítéltek, azért én voltam, akit így másodszor is bevittek. Egyáltalán nem lehetett tudni, hogy hányszor lesz ez még. Mindig könnyebben viszik az embert harmadszor. Azt gondoltam, hogy na hát ez a sors, hogy...
Hogy oda-vissza a börtön és az otthon között.
Igen, igen, és még jó, hogyha van közben vissza.
A bűn annyi volt, hogy szerzetes életet éltek.
Annyi az egész. Másodszor egyszerűen azért ítéltek el, mert az volt az egyetlen mondat, teljesen gyanútlanul felel rá az ember, hogy tehát mi különbség a maguk 61 előtti élete és a mostani életek között? Mondtam, semmi, hát mi különbség? Ugyanúgy élünk, imádkozunk, dolgozunk. Akkor maguk folytatták azt az állomás összeesküvést, amiért elítélték 61-ben magukat. Mit lehet erre mondani?
Tehát keresték azt a mondatot, ami azt végre elhangzik.
Igen, ez ilyen.
Gondolom, hogy a protestáns egyházakra gyakorlatilag ugyanez igaz.
Teljesen.
Tehát itt egységes
volt a... A hitről és a kereszténységről van szó. Én egyre inkább azt gondolom, hogy ez a történelmi formáció, ami kialakult, ez lassan az idő előre haladtával össze fog mosódni, és a Krisztus hitbe fog feloldódni, mert... Én nem kívánok belemenni dogmatikai különbségek vitájába, teljesen mindegy, de messze menően nem erről van már szó. Aki beleszületett egy református családba, egy református hitbe, egy református ifjúsági közösségben nőtt föl, az kötelezi annak a hitnek az egész struktúrája, és nem lenne szabad abból kimozdítani, akarni, maradjon meg benne. De messze menően a Krisztusról, az Isten hitről, a hitről van szó, és ebben szemben már csak a hitetlenség világa áll szembe, de az nagyon keményen konokul és kérlelhetetlenül szemben áll. És kínál mindent, ami az ösztönöket kiszolgálja, karriert, pénzt, nőt, és nem tesz boldoggá.
Gyakorlatilag ez az egyházüldözés időszaka hasonló módszereket tartogatott minden egyház számára.
Teljesen, és nem is érdekelte őket, hogy hova tartozik. És azért a börtönben egy zárkába voltak zsidó rabik és katolikus papok és református lelkipásztorok vagy evangélikusok, ezek együtt voltak. És ezek egymást segítették, és támaszai is voltak egymásnak kétségtelenül.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Te benned bíztunk elejétől fogva. Kedves hallgatóink, a Református Egyház félóráját hallják.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Van egy régi mondás, hogy az okos ember a más kárán tanul, a bolond a maga kárán, akire ez sem áll, arra már nincs kifejezés. Az a benyomásunk, hogy az emberiségre jelenleg ez a harmadik áll. Hadd hozzunk fel egy példát. Svájcban a Szabadgondolkodók Társasága, akik több mint 100 éve működnek, azért küzdöttek, hogy szedjék le a hegycsúcsokról és az iskolák faláról a kereszteket. Most azért küzdenek, hogy 16 éves kor alatt ne olvashassák a gyerekek a Bibliát. Ezzel párhuzamosan Angela Merkel elnökasszony bejelenti, hogy a multikulturális eszme megdőlt. Tényt mondott ki. Egy mohamedán ember soha nem szidja azt, ami az övé. Nálunk minden lehetséges. Emberek tapasztalják és látják azt, hogy összedől minden körülöttük, és nem tanulnak belőle. Néha az az ember benyomása, hogy egy gyors vonaton ülünk, és már nem is nagyon van kiszállási lehetőség. Számos keresztény ember elbújik-e problémák elől. Biztosnak hitt eszmei bástyáink mögött azt mondjuk, majd csak lesz valahogy. Isten talán mégsem ezt várja tőlünk, hanem azt, hogy megismerjük a valóságot és gondolkodjunk. Mai műsorunkban erre hívjuk kedves hallgatóinkat. Két témában is, az első a muzulmán kultúra kérdése. Német Pálnak, a Budapesti Biblia Múzeum munkatársának nemrég egy közérthetőségre igénytartó könyve jelent meg az iszlámról. Éppen egy vallások közötti párbeszédről szóló konferenciáról jött haza, amikor beszélgettünk.
Nagyon nehéz kérdés, hogy a muzulmánok mennyire asszimilálhatottak egy nyugati társadalomban, ugyanis a nyugati társadalmak szekularizáltak, az iszlám pedig nem szekularizált társadalmat épít, ott, ahol többségben van, ahol kisebbségben van, ott kényszerből megpróbál védekezni, és ez általában a gettósodás folyamatát segíti elő.
Tehát magyarul ilyen, hogy iszlám és istentelenség, vagy nem tudom, hogy mondjam a szekularizációt magyarul, nem létezik.
Mondjuk így, hogy nem homogén egy vallás által meghatározott társadalomképpen.
Hát elvilágosodás,
nem? Hanem így van, de amikor a kereszténység, vagy akár a zsidóság nem érvényesül a társadalmi életben. Tehát annak, hogy valaki keresztény, annak nincs társadalmi jelentőség és vonatkozása. És az iszlámban viszont minden vallási kérdésnek megvan a társadalmi súlya. Náluk nem magánügy a vallás, hanem közügy.
Gyakorlatilag úgy tűnik, hogy Angela Merkelnek ezek a szavai a multikulturális társadalom ellen gyakorlatilag erről szólnak, hogy ez így nem működik, tehát nem lehet gettóban befogadni az iszlámot.
Igen, mert a pluralizmusnak van egy jellemzője, hogy azzal, hogy sok kultúra egymás mellett él, mégis homogenizál, tehát kényszerít mindegyiket ennek az elfogadására. Az iszlám pedig nem az a fajta toleranciájú vallás, hogy azt mondja, hogy minden jöhet és egymás mellett minden megfér. A szekularizmus az azt jelenti, hogy mindent eltűrök, elviselek, mert semmi álláspontot nem foglalok el. Közömbös egy csomó minden. Na most egy muzulmán számára semmi se közömbös, mert ő nagyon komoly vallási állásponton van, és nem közömbös az, hogy a környezete mit hisz, mit vall, hogyan cselekszik.
De akkor ebből mi lesz? Mi lesz itt Európában?
Egyelőre a tendenciák azok, hogy az iszlám nem tud asszimilálódni, tehát az Európa által támasztott követelményeknek nem tud megfelelni, nem is akar. Egy más kérdés, hogy Európában újjá tud születni az iszlám európai módon. Lesz egy olyan iszlám, amelyik párbeszédkész, az európai normákkal tekintettel van, megvizsgálják ezt, tehát az iszlámban nagyon sok az előrelépési lehetőség. Tehát valószínűleg csomó érték majd iszlamizálódik az Európa értékek közül, és akkor elfogadható lesz számukra, de semmiképpen sem lehet azt várni, hogy egyszerűen integrálódjon minden további nélkül a muzulmán közösség az európai társadalomban, mert egy csomó mindent eleve elutasít az iszlám.
Ugye egyszerűbben sokan így mondják, hogy mit keresnek itt, akkor kicsit intelligensebb emberek talán azt mondják, hogy hát akkor ez hogy tud együttműködni.
Most azért legyünk igazságosak. Az iszlám, amiben nagyon keményen elutasító, azok olyan kérdések, amiben a zsidóság is elutasító lenne, ha tartaná magát a saját szabályaihoz, és a kereszténység is eredetileg. A probléma az, hogy a szekularizmushoz a keresztény egyház alkalmazkodott. Ha egyszerű példát mondjuk, hát Jézus szabad préda, Jézus személye, azt mond róla mindenki, amit akar, legfeljebb elfordulunk tőle, és nem hallgatjuk meg, vagy nem hallgatjuk szívesen. De teljes szabadság van. Most az iszlám nem engedi ugyanezt meg. Jézussal kapcsolatban sem. Jézus náluk proféta, és nem lehet Jézust rágalmazni. Tehát más módon ragaszkodnak a vallási értékekhez, a kereszténység már nem mondott egy csomó dologhoz való ragaszkodásról. Mert ugye volt francia forradalom, egy csomó mindennek keresztül ment a kereszténység, és már megszoktuk azt, hogy szabadon mondhat bárki bármit a Szentírásról, a Koránról meg nem. Ugye nem volt mindig így a kereszténységben sem. Itt ne arra gondoljuk, hogy az iszlámban valami különleges vallási követelmények vannak, és ahhoz való ragaszkodás. A hasonló dolgokhoz az iszlám ragaszkodik hozzá, a kereszténység pedig azt olyan lagymaton vallja ugyan, de hát gondolja, hogy toleránsnak kell lenni egy csomó kérdésben. A Biblia viszont nem toleranciára tanít minket.
Jó, hát azért a nők szerepe jó lehető középkorban hasonló volt, de hát azért ez egy általános probléma, nem?
Legyünk megint igazságosak. Most jövök egy konferenciáról, Dohából, ahol a nyitó ünnepségen a szónok a Dohai Egyetem teológiai, tehát iszlám jogi fakultásának a dékánja, aki a nő. Doha nem jellemzően engedékeny iszlám társadalom, tehát ott nagyon szigorú szabályok vannak. Az iszlámban nem nincs semmi tiltás, hogy nők nem vehetnek részt a társadalmi életben. Hát többségben vannak a nők még ott is, a teológián is, és ezek, ha úgy adja a helyzet, akkor lehetnek imámok, meg ugyanúgy sejkek és tisztséget vállalhatnak, mint a férfiak. Kétségtelen, hogy az iszlám társadalom patriarchális renden alapul, és az alapelvek azok kétségtelen, hogy a férfi nemnek a dominanciáját biztosítják. A jó feleség az ott is nagy becsben van, és ezt komolyan veszik.
Hát talán ahol több nevűség van.
De megnézzük az iszlám társadalmat. Nem jellemző a több nevűség. Ugyanis nagyon szigorú feltételei vannak a több nevűség. Nem úgy van, hogy valaki kényekedve szerint veszel feleségeket. Tehát megvan az, hogy mit kell biztosítani az asszony számára a férfinak. Na most Törökország az egy nevű állam. Törvény is eltörölte a több nevűséget. Most egy olyan ország például, mint Szíria, egyáltalán nem jellemző a több nevűség. Kétségtelen, hogy a nőnek a női szerepetben tökéletesnek kell lenni. És a női szerepről van egy kép. De ez nem jelent uralkodást, meg tirannikus magatartást a férfi részéről.
Mi volt ez a konferencia?
Ha lefordítjuk magyarra ugye a konferencia nevét, akkor vallásközi párbeszéd 8. Dohai konferencia. A vallások szerepe a nemzedékek nevelésében, tehát főleg pedagógiai kérdésekkel foglalkozott a konferencia. Vallási vezetők voltak jelen, tehát akiket az egyházok küldött ki. Voltak nyugatról katolikusok, protestánsok, zsidó rabbik, muzulmán vallástudósok, sejkek, muftik. Aztán ugye a keleti egyházak megjelentek, engem ez nagyon érdekelt, hogy tehát ők mit mondanak a iszlámról. A libanoni metropolita ott volt.
Neked, mint református lelkésznek mondjuk, milyen hozadéka lehet egy ilyen iszlám párbeszédnek? Mit hozhat ez?
Ez elhangzott ott egyébként, meg ez egy alapvető tapasztalat, hogy aki nem ismer legalább két vallást, az egyet se ismer. Tehát kétségtelen az, hogyha egy másik vallással foglalkozik valaki, akkor az önmagáét is jobban érti, jobban megismeri, mert nem ismerhetünk meg a másikból valamit, hogy önmagunk is ne gazdagodnénk. Tehát egy kölcsönös hatás. De mindenképpen ilyenkor az embernek az önismerete is gazdagodik. Egyrészt megdöbbenünk a hasonlóságokon, másrészt pedig átgondolkozunk azon, amiben mi mást vallunk.
Mik azok a pontok, amiken érdemes beszélgetni? Például itt a nevelés, hát, ugye?
A nevelés kérdésében ugye a közös vallási értékek kerülnek, még etikai értékek a figyelem középpontjában. Tehát ugye a nevelés az ugye érték átadás tulajdonképpen, személyiség segítségével. Vannak közös meggyőződések a három monoteista világvallásban. Most ne felejtsük el, hogy ez a párbeszéd konferencia, ez zsidók, keresztények és muzulmánok között zajlott, tehát ez leszűkítése a vallásoknak. Tehát a hinduizmus nem volt képviselve, meg a buddhizmus és ezek a nem monoteista vallásoknak számító felekezetek.
Tehát csak az egyistenhitű vallások voltak.
Tehát gyakorlatilag egy kicsit az iszlám koncepció érvényesült. Ebben mindig ezt a kifejezést használták. A Dianatus Samawiya, még valaki meg is kérdezte tőlem, hogy ez miért fontos ez a kifejezés. Mi az, hogy mennyei eredetű vallások? Hát még szép, hogy a többi vallás nem az. De most a többi vallás nem az. Így van, az iszlám. Hogy azonos eredetű vallásnak tartja az iszlám a kereszténységet és a zsidóságot. Mi ebbe kevésbé vagyunk ilyen nagyvonalak, ugye még a zsidóságot csak-csak, de az iszlámnál nehézségek vannak a kereszténység szempontjából, hogy azt is kijelentett vallásnak tekintsük. Konferenciában pontosan ezek voltak, hogy mik azok a közös értékek, amik összekötnek minket. A világ teremtőjében való hit, az alázat az Istennel szembe, az imádság, az Istennek a tisztelés, tehát megvannak azok a dolgok, amik ugyanaz.
Gondolom, hogy lehetett a konferencia gondolatok mögött egy riadalom, ugye, hogy mi lesz a következő nemzedékkel.
Hát igen, nem véletlen a téma választása. Az arabban egy olyan szó szerepel, hogy a gharz vallási értékeknek a beleplantálása a gyermek következő generációban. Tehát hogy tudjuk örökül hagyni azt, amit mi kaptunk az elődeiktől? Ott is probléma az internet mellett ülő gyermek, aki ugye csak egy géppel kommunikál. Hát ugyanazok a kérdések ott is felvetődnek az iszlám világban is. Tehát a technikai lehetőségek gyakorlatilag azonosak. Mutatis mutandis, tehát egy másképp vetődnek fel ezek a kérdések akkor, hogyha mondjuk a gyermek alapvetően ugye teljes engedelmességére van kötelezve a szülővel szemben, a hagyományos iszlám társadalomban ez természetes. Tehát itt nyugaton nehezebb dolog, hogy azt mondom a gyerekemnek, hogy ne nézz a tévét, aztán mégis nézi. mindig a gyerek győz. Ott nem mindig a gyerek győz, tehát ott bizonyos értelemben könnyebb a bajoktól a gyermeket megmenteni.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.